Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Még mások a háborúhoz, mi a békéhez gyűjtünk erőt, mondta a honvédelmi miniszter Budapesten a Mária Terézia laktanyában. Szalai Bobrovnicki Kristóf az Embert a Vasra toborzó kampányban bevonult, az alapkiképzést sikeresen végrehajtó állomány eskütételén elmondta. Az esküdtett 118 honvéd személyében egy új nemzedék folytatja azt a küldetést, amely azóta tart, hogy van magyar nemzet és létezik Magyarország. Hozzátette, világunkat fenyegető háborúk, fegyverkezés és terrorfenyegetés borította fel, a brüsszeli politikában mára mindennapossá vált háborúra készülni, a háborút felvenni az EU-ba, a háborút pénzelni és a fiatalokat érzékenyíteni, hogy áldozzák fel életüket más országokért. Itt Magyarországon mi a békezászlaját emeljük magasra, míg mások háborúhoz mi a békéhez gyűjtünk erőt és hazafiakat, fogalmazott. A helyi magyarságot és a magyar-szlovák kapcsolatokat is erősítik a felvidéken megvalósított közösségi beruházások, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol részt vett az új katolikus közösségi ház átadóján. Az államtitkár a Vámbéri Ármin téren a Szent György templom tőszomszédságában megnyílt, a magyar kormány támogatásával elkészült közösségi ház megnyitóján, a magyaroknak és a szlovákoknak a kereszténység alapjain álló közös látásmódjáról és annak vonzatairól beszélt. Minden közösségi beruházás erősíti a magyarokat, a magyar-szlovák kapcsolatokat és erősíti az azonos értékekben gondolkodókat, magyarokat és szlovákokat egyaránt, emelte ki Soltész Miklós. Kijelentette, az értékekben gondolkodás megerősítésére most leginkább azért van szükség, mert a világban zajló folyamatok alapján látni, hogy milyen mértéket öltött a békétlenség. Rámutatott, szerencsére ezeknek a folyamatoknak a megítélésében a két ország, vagyis Magyarország és Szlovákia teljesen azonosan keresztény alapokon gondolkodik. Európa elsősorban nem földrajzi, hanem kulturális fogalom, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Keszthelyen, a Balaton Akadémia rendezvényén. Navracsis Tibor, aki korábban az Európai Bizottság tagjaként a kultúráért is felelt, és ezért kapott felkérést a Keszthelyi Központú Intézménytől, hogy beszéljen az európai kultúráról. Kifejtette, az európai integrációért a II. Világháború után elindult mozgalmak alapító atyái abban hittek, hogy Európa egy kulturális kategória, egy kulturális térség, amelyet alapvetően a kereszténység határoz meg. Az már csak finom hangolás, illetve a napi politika kérdése, hogy a nyugati kereszténység területére szűkítjük le Európa fogalmát, vagy belevesszük a keleti, bizánci kereszténységet is, tette hozzá. Rámutatott arra, Robert Schuman, francia politikus az 1950-es években már látta, hogy az európai integráció, az európai együttműködés csak akkor lehet teljes és jó, ha az a nemzetek kölcsönös megismerkedésével kezdődik. Mostantól a szülők is használhatják a Kréta idegen nyelvi felkészítő modulját, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, a szülő is elkezdhet nyelvet tanulni kényelmesen otthonról, ugyanabban a rendszerben, amit eddig csak a gyermek használt, és mindezt teljesen ingyen. Kiváló lehetőség nyár, hogy elkezdjen angolul, németül, franciául, vagy éppen spanyolul tanulni, akár otthonról, akár a vízparton, fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, hogy a feladatok játékosak, érdekesek, interaktívak, kezdőtől a haladó szintig. Nincs szükség tankönyvre, sem tanfolyamra, csak egy szülői kréta azonosítóra és egy kis lelkesedésre, fogalmazott. A lehetőség a webes felületen már elérhető, míg a mobil alkalmazásban egy frissítés után hétfőtől, mondta Varga Bajusz Veronika. Sport. Elindult a szeptember 4-e és 7-e között sorra kerülő maratoni kajakkenu világbajnokság visszaszámláló órája Győrben. A megyeháza előtti téren elhelyezett időmérő minden nap emlékezteti majd a járókelőket, hogy hány nap és óra van még hátra a rajtig. Weiss Róbert, a VB szervezőbizottságának elnöke elmondta, hogy gőzerővel zajlanak az előkészületek, így a céltorony felújítása és a különböző létesítmények felépítésére vonatkozó ajánlatkérések beszerzése. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megerősödik. A csúcsfőmérséklet délután 26 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban megismételjük az április 27-ei műsorunkat. Kárpátalja jelenével fogunk foglalkozni, amelyben elsőként Ferenc Viktória, európai parlamenti képviselő beszámolóját hallgathatják meg a kárpátaljai magyarokért végzett munkájáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
A kárpátaljai magyarok érdekeinek képviselete természetesen prioritást jelentett számomra. Ősszel alakult meg az Európai Bizottság, amelynek az összetétele sajnos még mindig azt az álláspontot tükrözi, azokat az eszméket, akik a háború folytatása mellett kívánnak kiállni. Ami számunkra szintén változás, hogy a magyar biztos, Várhelyi Olivér portfóliója megváltozott, hogy már nem ő az, aki felel az Európai Unió bővítéséért, hanem az új ciklusban ő az egészségügyért és az állatjólétért felelős biztos lesz. Parlamenti tevékenységem során lehetőségem nyílt arra, hogy szorosan együttműködjek ebben az új portfólióban is a biztossal, és találtunk egy olyan területet méghozzá a közegészségügyi bizottságon belül, ahol, ami elvált a Környezetvédelmi Bizottságtól, egy külön főbizottsága alakult, és ebben én lettem a Fidesz-KDNP-nek a főtagja. Ezen a bizottságon belül a háború utáni újjáépítésben az emberi dimenziót, a háború utáni mentális egészségnek a fenntartásának a témáját szeretném elmélyültebben megcélozni, és Várhelyi Olivér biztos úr támogatását, együttműködését ebben a témában biztosítottam. Korábbi tagságaim ezen kívül megmaradtak a Külügyi és a Környezetvédelmi Bizottságban, mindhárom bizottságban, amiben most dolgozom, az Európai Parlamentben aktív munka folyik, és én úgy gondolom, hogy mindhárom bizottságban esélyem van megjeleníteni a kárpátaljai magyar közösséget érintő problémákat, a kisebbségi jogoktól, a közösségünk környezetét érintő problémákon át az egészségügyi vonatkozású témákig. Nyilván továbbra is itt a legfontosabb téma, Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásában arra odafigyelni, hogy a kisebbségi jogok teljes helyreállítása megtörténjen. Kiemelném ezen kívül egy olyan bizottságban, egy küldöttségben a munkámat, ahol nagyon sokszor van lehetőségem az ukrán partnerekkel együtt dolgozni. Ezt úgy hívják, ezt a bizottságot, ezt a delegációt, hogy EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottsága. Itt volt lehetőségem még decemberben találkozni Olga Stefanishinával, ukrajna-európai és euróatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök helyettessel, és kérdést intézni hozzá. Decemberben azt a kérdést tettem föl neki, hogy az oktatási törvényhez készült módosító, amelynek a célja az ukrán nyelvű környezet megteremtése az oktatási intézményekben ez hogyan fogja befolyásolni a nemzeti kisebbségek jogait, az anyanyelvükhöz, anyanyelvű használathoz való jogukat, és a miniszterelnök helyettes asszony ott szóban deklarálta azt, hogy nem támogatják ezeket a típusú kezdeményezéseket, és a nyelvhasználat szabadsága, vagy ezt szeretnék tiszteletben tartani. Mivel a kisebbségi jogaink teljes helyreállítása még nem történt meg, ezért a miniszter helyettes asszony szabai kicsi ellentmondásosak, viszont nagyon fontos, hogy ezeket deklarálta és kimondta, és remélem, hogy a jövőben törvényjavaslatok formájában is megjelennek majd ezek a szándékok. Ennek a találkozónak a egyik következménye az, hogy maga Natália Pipa képviselő asszony, aki ezt a törvénytervezetet, ezt a módosítót az ukrán nyelvű környezetről jegyzi, levélben fordult hozzám, hogy az úgynevezett félreértéseket tisztázzuk, és nekem is volt lehetőségem a mi szempontjainkat, az emberi jogi és kisebbségi jogi szempontokat megvilágítani számára, ami miatt mi problémásnak találjuk ezt a törvénytervezetet. Hamarosan pont ebben az Európai EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságban elindul majd egy delegáció Kijevbe, hogy találkozzunk a Verhovna Rada tagjaival. 8 képviselő megy majd erre a kijevi misszióra, amiben én leszek a patrióták küldöttje. Itt lehetőségem volt arra, hogy napirendi javaslatokat tegyek, hogy ez alatt a kétnapos kijevi tartózkodás alatt milyen témákat vitassunk meg az ukrán féllel, és itt javasoltam azt, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan, mint ami az Európai Uniós csatlakozás egyik fontos szempontja Ukrajna számára, legyen szó az egyik tanácskozáson a kisebbségi jogokról, és ide ne csak a kisebbségi tanács tagjait hívják meg, hanem javasoltam, hogy a kárpátaljai magyarok legnagyobb szervezetét, a KMKS képviseletét is hívják meg, invitálják meg erre a rendezvényre. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, a napirendi javaslattal kapcsolatban még várjuk a visszajelzését ennek a delegációnak, de minden esetre elindult ez a kezdeményezés, és én nagyon remélem, hogy ott Kijevben találkozhatunk, és együtt tudjuk napirendre tűzni a kárpátaljai magyarok érdekében a meglátásainkat az ukrán fél számára. Fontos fejlemény még az európai parlamenti munka során, hogy vannak úgynevezett munkacsoportok is az Európai Parlamentben, amelyek frakciókon átívelően foglalkoznak témákkal. Nagyon nagy múltra tekint vissza a kisebbségi munkacsoport, az úgynevezett Minority Intergroup, amely januárban újra megalakult, Vince Lóránt elnökségével, és itt lett egy magyar patrióta alelnök a vajdasági képviselő személyében, aki Vicsek Anna Mária. Ennek a kisebbségi munkacsoportnak a napi rendjére tudunk javasolni témákat, és elnök úrral egyeztetve már javasoltuk is a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének megvitatását, ugye a parlament más frakcióinak jelenlétében, más kisebbségi közösségek képviselőinek jelenlétében, valamikor a tavasz folyamán, ez is szervezés alatt áll. Illetve Vicsek Anna Máriával, a vajdasági képviselővel közösen bejelentkeztünk Márta Kosz bővítési biztoshoz, aki ugye Várhelyi Olivér korábbi portfólióját viszi az Európai Bizottságba, hogy elmondjuk neki azt a speciális szerepet, amelyben mind én, mint Anna Mária jelen vagyunk az Európai Parlamentben, hogy egy csatlakozásra váró ország képviselői is vagyunk, úgy, hogy közben magyar kisebbségi képviselőkként vagyunk jelen a parlamentben. Tehát egy ilyen találkozót kértünk a bővítési biztostól, ami szintén szervezés alatt van. Ezen kívül a beszámoló részét képezi, hogy folyamatosan kapcsolatot tartunk a KMPSZ elnökségével. Ennek keretében február elején fogadtam Brüsszelben Brenzrovics László elnök urat, akivel látogatást tettünk a NATO brüsszeli központjába, Balogh István Magyarország állandó NATO nagykövetével egyeztettünk, továbbá találkoztunk Ódor Bálint nagykövettel, Gál Kinga képviselőtársammal és Vince Lóránttal a UN elnökével is. Folyamatban vannak a 2025-ös évnek a rendezvényei, konferenciái, látogatócsoportjainak a szervezése az irodámban. Már kitűztük a jubileumi 10. Kárpátalja nap időpontját, amelyre ismét novemberbe kerül majd sor, és erre is szeretettel várjuk majd a KMKS-nek a képviselőit, illetve más kárpátaljai szervezetek képviselőit. Ez egy nagyon fontos mérföldkő, mind a rendezvény folytonossága szempontjából, mind pedig a kárpátaljai magyar közösség csodálatos kultúrájának, hagyományainak Európa szívében való megjelenésének tekintetében. Ezért nagyon nagy örömmel folytatom ezt a hagyományt, amit Andrea már elkezdett korábban, és elérkeztünk a 10. jubileumi kárpátaljai naphoz idén. Úgy gondolom, hogy közösen sokat tehetünk azért, hogy a kárpátaljai magyar közösség jogbiztonságban élhessen, megőrizhesse anyanyelvét és identitását. Közösen sokat tehetünk a békéért is, mely számunkra nem csak a fegyverszünetet jelenti, hanem egy olyan jövőt is, amelyben a közösségünk szabadon és biztonságban élhet egy demokratikus Ukrajnában.
Most Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a beszámolóját hallgathatják meg a magyarságért tett munkájukról.
Az emberiségre, Európára, Ukrajnára, Kárpátaljára, kárpátai magyarságra jelenleg a legnagyobb veszélyt kétségtelenül a háború jelenti. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség számos olyan feladatot próbál meg ellátni, amely elősegíti közösségünknek a megmaradását. Alapítói vagyunk a főiskolának, amelynek az épületében jelenleg vagyunk, és kétségtelen az a főiskola, ez a felsőoktatási intézmény, amelynek nem csak oktatási szerepe van, hanem kulturális és tudományos is, egyik legfontosabb intézményünk. A főiskola benne van az első 10 legjobb magánintézményben Ukrajnában, és lehetőség nyílik arra is majd az elkövetkezőkben, hogy megkapja az egyetemi státuszt. Rendkívül fontos a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség jótékonysági alapítványnak a működése. Egy 2014-ben jártunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnál, hiszen 2014-ben látszott az, hogy most megkezdődik egy hosszú lejtmenet, és a kárpátai magyarságnak több támogatásra van szüksége, mint a többi határon túli magyar közösségnek, és akkor nyílottak meg azok a szociális programok, amelyek máig működnek és támogatják a kárpátai magyarság különböző rétegeit. Elsősorban oktatási nevelési támogatásról van szó, amely elér minden olyan gyerekhez és családjához, aki magyar iskolában tanul. Ennek az összegét az elmúlt évben megnövelték, és az idén is megvan hirdet, és ez működni fog. De támogatásban részesülnek tanárok, kultúrmunkások, orvosok is, működik a gyermekeintézkedési támogatások is, támogatjuk a nyugdíjasokat, és mindezt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség jótékonyság alapítványa végzi, Gulácsi Géza vezetésével kifogástalanul. Őszintén remélem, hogy ez a program folytatódni fog, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy megmaradhassunk és fejlődhessünk. Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség emellett ugye az elmúlt évben támogatásokat nyújtott a súlyos betegek számára is, magyar kormányzat támogatásával több mint 100 embernek, és ez a program az idén is folytatódni fog. Ugyanakkor jogsegélyszolgálatot is működtetünk, hiszen nagyon sok ügyes-bajos dolga volt most a jelenlegi időkben az embereknek Kárpátalján, és ez a program is folytatódik a jogvédő bizottságnak a támogatásával ebben az évben is. Természetesen az, hogy a EGAEDE gazdaságfejlesztési alapítványnak rendkívül nagy szerepe volt abban, hogy megerősítse kárpátai magyar gazdálkodókat, hatalmas programokat, soha nem látott programokat bonyolítottunk le az elmúlt időszakban, és az alapítvány jelenleg is működik, de jelen körülmények között ugye nem tudunk olyan jelentős programokat lebonyolítani, mint a múltban. Ennek ellenére 2 vetőbank programot lebonyolítottunk. Minden igénylő nem tudott hozzájutni ez a támogatáshoz, de jelenleg tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy mindenki, aki igényelt, megkaphassa azt a támogatást. És kérvényezni fogjuk azt is, hogy a következő évben is legyen támogatása kárpátai magyar gazdálkodóknak. Működik a falu gazdászhálózat az agrárminisztérium támogatásával, és több ezer gazdának nyújtottak szakmai segítséget az elmúlt időszakban. Kulturális titkár Molnár László szervezésében megszerveztük a különböző megemlékezéseket, ünnepeket, színházi előadásokat, azért, mert az élet soha nem állhat meg, és kulturálódni, élvezni a színházi előadásokat, még a háború idején is szükséges. Egy új elemmel bővült a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek a alapított dolga, ez pedig a tiszacsomai látogatóközpont, amely látogatóközpont jelenleg megnyílott és működik, múzeum van, lovarda épült. A múlt évben az összes hetedikes gyerek, összes magyar iskolában hetedikes gyerek láthatott ezt a központot. Ezt a hagyományt idén is folytatni fogjuk. És egyébként pedig évközben 3-4 ezer ember látogatja meg a múzeumot, az emlékparkot, és feltöltődik a magyar történelem, a magyar múlt emlékeivel. Kárpátalja újabb fordulóponthoz érkezett. Érdekes az, hogy a történelem folyamán számos ilyen nagy fordulópont volt Kárpátalja történetében, hiszen 5-ször értünk meg impériumváltást, és azt a tapasztalatot is levonhatjuk ezzel kapcsolatban, hogy minden ilyen fordulópont a lakosság összetételének a megváltozásával is jár. Gondoljuk arra, hogy bejöttek a csehek, kimentek a csehek, bejöttek az oroszok, kimentek az oroszok, és jelenleg is egy ilyen időszak zajlik. Kárpátalja összetétele megváltozni látszik. És itt sincsenek természetesen pontos számok, itt különböző számok vannak. Ugye legutóbb a Kárpátalja kormányzó azt mondta, hogy Kárpátaljáról 300 ezer ember költözött át külföldre, és hogy mennyien érkeztek, azt nem tudják pontosan, itt beszéltek 500 ezerről, 300 ezerről, 170 ezerről. Én ezt a 170 ezer számot érzem közeinek, akinek a döntő többsége ugye Ungváron és környékén, illetve a Munkácson telepedett le. Őszintén remélem azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a továbbiakban is el tudja majd látni azt a feladatot, amelyet létrejött, ez pedig a Kárpátaljai Magyarság érdekeinek a képviselete, fejlődésének, megmaradásának a támogatása. Közösen a következőkben is történjen bármi, meg fogjuk tenni a Kárpátaljai Magyarság érdekében mindent, amit kell és amit lehet.
Műsorunk második részében Ízing Máté Antalnak, a Budapesti Corvinus Egyetem doktoranduszának előadását hallgathatják meg a kárpátaljai fiatalok jövőképéről.
Egyébként ez a régió az akkora, mint pontosan akkora, mint Bács-Kiskun megye, a Csongrád megye együttével, tehát nem egy nagyon nagy területről van szó, de mégis nagyon-nagyon multietnikus régió, ami szintén nagyon izgalmas. Az is nagyon izgalmas benne, hogy vannak alföldi részei, tehát az alföld, amit ismerünk mi is a magyarországi térképről, az folytatódik Kárpátalján. Ugyanakkor vannak nagyon-nagyon zord 2000 méter fölötti hegyei is, ami szintén nagyon-nagyon izgalmasá teszi a régiót. És ezen kívül pedig, ami még megfogott engem, van nagyon-nagyon közvetlenek, nagyon őszinték az emberek, nagyon mások, mint mi. Nagyon más identitásúak, más a viszonyuk a valláshoz, sokkal őszintébbek, sokkal szókimondóbbak. Ez jellemző rájuk, ez csak egy ilyen empirikus dolog, ezt így érzi az ember, de én ezt érzem, és ez engem nagyon megfogott ebben a régióban. Hogyha azt mondom, hogy van Magyarországon, pontosabban a Kárpát-Ferencében egy olyan régió, amelynek az elmúlt 100-120 évben több mint 6 különböző gazdája volt, 6 különböző államalakulathoz tartozott, 5-6-hoz, akkor ez nem lehet más, mint Kárpátalja. Emiatt is egyébként nagyon-nagyon izgalmas. Egészen a trianoni békediktátumig, ez ugye a Magyar Királyság része volt, Máramaros, Ugocsa, Bereg, Ung vármegyének, hogyha ezeket a vármegyéket összenézzük, akkor nagyjából megkapjuk Kárpátalját. És föl is merül az emberben, hogy ez a Kárpátalja, mint régió, ez így létezik-e? Tehát, hogy ez mikor, mióta van ilyen, hogy Kárpátalja? Mert ezt ma mondjuk, de 200 éve még nem mondtuk. És az első említés az a 19. század végéből származik, és ezt a szót, hogy Kárpátalja, ezt nem erre a régióra használták, alapvetően Munkács és környékére használták azt a szót, hogy Kárpátalja. És aztán ugye egyre inkább kiterjedt ez a névhasználat a többi régióra is. Trianontól az első bécsi döntésig, a csehszlovák fennhatóság alatt volt a terület, az első bécsi döntés értelmében 1938-ban újra mindegyik történelem és mindegyik atlasz, és mindegyik történelemkönyv, hogy felvidék az első bécsi döntésnek az összefoglalását, pedig hogyha megnézzük a térképet, akkor látszik, hogy itt jószerivel kárpátaljai települések is vissza a csatolásra kerültek. 1938-ban Beregszász, Ungvár, Munkács, legnagyobb a városok is visszakerültek 1938-ban, és itt az első bécsi döntés során egy olyan döntés született, ez ugye olyan revíziós politika volt, aminek az értelmében nagyjából a mai értelemben vett Kárpátaljának a magyarsága az visszakerült az anyaországhoz. Ennek a területnek, amit itt látunk, ennek a területnek a 95%-a az magyar lakosságú volt, és aztán itt is helytelen méri a térkép, mert itt azt, hogy 1939 Kárpátalja megszállása, és ugye Kárpátalja az nyilván ez a terület, de itt az a pirosan jelölt terület is Kárpátalja, tehát ezt valahogy mindig elfelejtik, felvidékkel szeretik összeolvasztani ezt a régiót, és valahogy mindig elfelejtik, hogy valójában egy külön régióról van már szó. Aztán csehszlovák idők után az első bécsi döntés értelmében 1946-ig újra visszakerült Magyarországhoz az a terület. Ezt úgy hívják az ottaniak, hogy a kis magyar világ. Ekkor visszakerült egy terület magyar fennhatóság alá. 46-tól egészen 91-ig ugye a Szovjetunió részeként működött ez a terület, és ezt követően pedig 91-től a független Ukrajnának a legnyugatibb megyéje. Egyébként, ha megnézzük, akkor még a Szovjetuniónak is a legnyugatibb megyéje volt ez a régió. És ma pedig ugye itt tartunk, hogy Ukrajnában található az a régió, és eljutottunk a napjainkig. Ha megnézzük azt, hogy mekkora a GDP Ukrajna különböző megyében, akkor azt látjuk, hogy az egy legrosszabb GDP-ben rendelkező megye Kárpátalja, annak ellenére, hogy 4 olyan szomszédos országja is van, ami Európai Uniós ország. Ez Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Hiába a legnyugatibb megye, hiába jó lehetőségek, hiába jó geopolitikai helyzet, a GDP az rettentően alacsony. Azt tudni kell Ukrajnáról, hogy 91 óta 2 darab népszámlálást volt képes összehozni. Az egyiket 1991-ben, a másikat pedig 2001-ben, ugye 10 évente van cenzus minden európai országban. És ez alapján azt látjuk, hogy nagyjából ilyen 1,2 millióval rendelkezik ez a régió. És ebből nagyjából egy 150 ezer fő az, aki magát magyar nemzetiségűnek vallja, de nyilván nagyon sok a vegyes állampolgárságú is, vagy vegyes etnikumú is. Hogyha az ember is sétál Kárpátalja utcáin, főleg egy nagyobb városban, akkor ott, ha figyel, hogy milyen nyelveket hall, akkor egy óra alatt mondjuk egy 5-6 nyelvet simán lehet hallani. Ha megnézzük azt, hogy egy régió multietnikus, akkor ezt lehet így ki lehet számomra is mutatni. Ez egy úgynevezett etnikai diverzitási index, tehát azt mutatja meg ez az etnikai diverzitási index, hogy mekkora az adott régiónak, esetünkben a járásoknak az etnikai színessége, az etnikai diverzitása. Ha tegyük fel, hogy ebben a teremben most mindenki azt mondaná, hogy külön nemzetiségnek vallaná magát, mindenki másnak, akkor ez az érték ez egy lenne, 100%-os lenne a diverzitás, mindenki tök más. Hogyha ebben a teremben mindenki magyarnak vallja magát, tegyük föl, akkor az érték ez nulla. Hogyha ezt megnézzük egy Kárpátalján, akkor azt látjuk, hogy ez az érték ez ilyen 0,5, 0,6, 0,7, ezek iszonyú magas értéket, tehát ilyen 60-70%-os az etnikai diverzitás, ami azt jelenti, hogy Kárpátalja az egyik etnikailag legdiverzebb régiója Európának is. Amiről még szeretnék beszélni az aktuálitás kapcsán, engem, mint földrajz-történelem szakos tanárt és mint geográfust, az elkezdett érdekelni, hogy nagyjából hogy néz ki az oktatási rendszer, mi miatt ilyen magas az elvándorlási arány, és egy picit erről is szeretnék bővebben beszélni, és ehhez kicsit vissza kell mennünk egy lépéssel, és az érettségi rendszerről kell beszélni. Az bizonyára tudják, hogy Magyarországon is most már ilyen kétszintes érettségi rendszer van, van középszint, meg van emeltszint, emeltszintű érettségi a sok mindenhez most már kötelező. Ez Ukrajnában is pontosan ugyanúgy néz ki, kétszintes érettségi rendszer van. Ha valaki be akar kerülni az egyetemre, akkor az adott szakból emeltszintű érettségit kell tennie. Viszont ami egy ilyen csavar az ukrán érettségi rendszerben, az, hogy az emeltszintű érettségit az csak ukrán nyelven lehet letenni, Magyarországon nem, Magyarországon bármilyen nyelven lehet tenni. És ez ugye nagy probléma, hiszen azt itt az etnikai térképen láthatták, hogy Kárpátalján vannak olyan részei, amelyek teljesen magyarra töltött területek, tehát gyakorlatilag szintiszta magyar falvak. Ez azt jelenti, hogy ott nyilván magyar közegben nő fő az adott diák, magyar iskolában tanul, nem fog megtanulni ukránul, nincs benne a motiváció, megtanulni ukránul, nem ismeri meg az államnyelvet, pedig ez nyilván fontos, hogy az államnyelvet ismerjük, de nem ismeri meg az államnyelvet, nincsenek ehhez megfelelő tankönyvek, nincsenek hozzá ukrán tanárok, tehát igazából ott nem nagyon tudnak a fiatalok ukrán nyelven. 2 éves felmérést végeztem azokban a járásokban, ahol több magyar élsz, 7 járás jelent. Az összes kárpátaljai magyar nyelvű, vagy magyar tagozatú iskolába elmentem. Diákokat arról faggattam ebben a papíralapú kérdésben, hogy rövid távon, meg hosszú távon mi a tervük. Hol szeretnének egyrészt rövid távon majd tovább tanulni a gimnázium után, szakközépiskolák után, mit szeretnének csinálni. Másrészt pedig hosszú távon milyen elképzeléseik vannak, hol szeretnének majd letelepedni, hol szeretnének munkát vállalni, milyen hosszú távú terveik vannak, ez volt a másik kérdés. És ebben a kérdésben azt is mértem, hogy hogyan változott a nyelvtudás szintje az elmúlt időszakban, és ezt hozzámértem egy előző kutatóhoz, akit Csernicskó Istvánnak hívják, egyébként kárpátaljai, és az látszódik ebben a felmérésben, hogy nagyjából 15 év alatt semmit nem javult az ukrán nyelvnek az ismerete, nincs meg a motivációja a legtöbb kárpátaljai magyarnak arra, hogy az ukrán nyelvet megtanulja. Tegyük hozzá nyilván azért sem, mert hogy nem gondolja, hogy Ukrajnában fog majd hosszú távon élni, és azért sem, mert egyébként nincs meg hozzá megfelelő oktatási rendszer, hogy megtanulni ukránul. Nincsenek hozzá tankönyvek, tanár, módszertan nincs kidolgozva. És éppen azért nagyon alacsony az ukrán nyelv ismeretének az aránya. Az a ZNU az az emelt szintű érettségét jelenti, egy nagyon bonyolult ukrán kifejezés, és ez a bukási arányt mutatja, amit megvizsgáltam Kárpátalja különböző megyeiben, és meglepő módon azt látjuk, hogy nagyon nagy az eltérés. Tehát vannak olyan régiók, ahol viszonylag alacsonyabb bukási arány, vannak olyan régiók, ahol magasabb bukási arány. Van egy tippük arra, hogy Magyarországon nagyjából mennyi a bukási arány az érettségén. Tehát a diákoknak a hány százaléka bukik meg valamely tárgyból? Egy, kevesebb, mint 1% bukik meg bármilyen tantárgyból. És itt vagyunk Ukrajnában, itt meg vannak olyan megyék, ahol 18,6%-os a bukási arány, mi iszonyú magas, legmagasabb Európában. És ennek pontosan nyilván az az oka, hogy egy, nem csak egy multietnikus régióról beszélünk Kárpátalja esetén, hanem egy multietnikus országról beszélünk, és nem meglepő, hogy azokban a megyékben az magasabb bukási arány, ahol sok a nem ukrán nyelvűeknek a számaránya. Itt Kárpátalja mindenképpen kiemelhető. Itt a következőkben a továbbtanulási arányról szeretnék beszélni. Mint mondtam, ezt a kéréves felmérést elvégeztem, ezt több mint 500 diák töltötte ki, és az első kérdés az az volt ebben, meg az első része az volt, hogy az érettségi után milyen rövid távú terveik vannak, hol szeretnének tovább tanulni, ha tovább akarnak tanulni. És nyilván az kiváltképpen látszik, hogy a legtöbb diák, majdnem a fele, az Magyarországon szeretne tovább tanulni. És ugye ennek, mint mondtam, van egy óriási elszívó hatása, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ezután vissza fog ő térni. Látunk egy térképet, azon vannak magyarországi városok. Ezen városokban érkezik a legtöbb kárpátaljai magyar, főként magyar nemzetiségű diák tanulni, tovább tanulni az egyetemen. A következő az Budapest lesz. Nyilván Budapestnek óriási az elszívó hatása. Ezt követően egyébként Nyíregyháza, ahol most már működik egyetem, tanítóképző főiskolája van. Aki Kárpátalján tanít, az nagyrészt Nyíregyházán végzett, hogyha magyar nemzetiségű tanító. Miskolc, Eger és egyébként Szeged is ott van a top 6-ban. És ugye ez egy nagy kérdés, hogy miután Magyarországon egy Európai Uniós diplomát szerzett valaki, aki egyébként Ukrajnából származik, az visszamegy Ukrajnába, hát nyilván a többség az nem fog visszamenni. Két ilyen rettentően kemény, nagyon drasztikus élményem van. Az egyik az volt, hogy idegenvezetőként vittem a csoportot Kárpátaljára, és bekerültünk egy völgybe kis busszal. És azt vettük észre, hogy mindenhol ilyen ukrán címeres, fegyveres katonák vannak fölfele, kalasnyikóval, és ilyen ellenőrző pontok vannak. Kárpátaljára rengeteg ilyen ellenőrző pont van. Azt ellenőrizték, hogy van olyan a buszon, vagy van olyan az autókban, aki egyébként megkapta a behívóját, akár a munkahelyen, akár otthon, de ennek ellenére nem vonult be a hadseregbe. Pedig ugye ez kötelező. Ha nem teszi meg, akkor hadd bíróság elé állítják. És az egyik ilyen nagyon kemény az volt, amikor azt láttuk, hogy előttünk ott a buszból, találtak valakit, aki egyébként megkapta a behívóját, egy fiatal srác, és így vitték, tették át a ilyen katonai járműre. Minket nyilván békén vettek, mert magyar rendszám, magyar útlevél, tehát mi mellettünk, de ezt látni, érezni nagyon, nagyon érdekes volt, nagyon kemény volt. A másik pedig, hogy így módon kerültek ki keletre egyébként katonák, és egy szintiszta magyar faluban voltunk, egy kis falu, egy ilyen 1000 fő alatti kis faluban voltunk, és valaki hoztak vissza a koporsóban, és az egész falu csiratta.
Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban megismételtük április 27-i műsorunkat, melyben a kárpátaljai magyarság jelenével foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Segítsük a keresztény keletet, amelyet sosem látott ördögi erőszak pusztít. Leó pápa találkozott a Ruaco, a keleti egyházakat segítő műközgyűlésének résztvevőivel. Udvardi György veszprémi érsek a püspöki jubileumról. Megújítottuk hitvallásunkat a megváltás szent évében. 14. Leó beszéde a kábítószer elleni küzdelem világnapján. Harcolni kell a drog ellen, az államok számolják föl a bűnszervezeteket. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a szentévi zarándoklatról. Jó volt érezni a Szentatya bátorító készszorítását. Segítsük a keresztény keletet, amelyet soha nem látott ördögi erőszak pusztít. Leó pápa beszéde. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta a Ruaco tagjait az éves munkaülés végén, amelyen sokan nem tudtak részt venni, mert a Szentföldről való utazásukat a térségben dúló háború veszélyeztette. A delegációt Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa vezette. A pápa beszédének középpontjában a háborúk álltak, amelyek vérrel áztatják ezeket a területeket, Ukrajnától kezdve a tragikus és embertelen gázai helyzetig, érintve az egész Közel-Kelet térségét. A gyűlölet köpenyébe burkolózó háború, amely történelmileg mindig megjelölte ezeket a régiókat, most beteges erővel tombol. Ma a háborús erőszak eddig soha nem látott diabolikus erővel sújt le a keresztény kelet területeire, szögezte le a pápa.
Ma oggi la violenza bellica sembra abbattersi sui territori dell'Oriente cristiano con una veemenza diabolica mai vista prima.
A Szentatya tisztán látásra szólított fel, és a keleti egyházakról szólva sajnálattal jegyezte meg, hogy a katolikusok között is voltak visszaélések és félreértések. Mindnyájan, az egész emberiség arra kaptunk meghívást, hogy vizsgáljuk meg ezeknek a konfliktusoknak az okait, ellenőrizzük a valódi indokokat, és törekedjünk a legyőzésükre, valamint utasítsuk el a hamisakat, és határozottan leplezzük le őket. Az emberek nem hallhatnak meg hamis hírek, fake news miatt. Hiába való illúzió, hogy a felsőbbrendű hatalom megoldja a problémákat, ahelyett, hogy gyűlöletet és bosszút szítana. Imádkozni, segíteni és tanúságot tenni Krisztusról, jelölte meg a feladatokat Leó pápa. A Szentatya határozottan rámutatott a nemzetközi közösség hatékonyságának gyengülésére is. Elkeserítő látni, hogy a nemzetközi jog és a humanitárius jog ereje már nem kötelezi az embereket. Helyét átvette a másokat erőszakkal való kényszerítés állítólagos joga. Ez méltatlan az emberhez, szégyen az emberiség és a nemzetek vezetői számára. Értelmetlen azt gondolni, hogy a háborús cselekmények békéhez vezetnek, hogy a túlerő megoldja a problémákat, ahelyett, hogy gyűlöletet és bosszút táplálna.
Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo?
Hogyan lehet továbbra is elárulni a népek béke iránti vágyait az újrafegyverkezés hamis propagandáival? Tette fel a kérdést a pápa, hangsúlyozva, hogy az emberek egyre inkább tudatában vannak, hogy mennyi pénz kerül a halálkereskedők zsebeibe, amiből kórházakat és iskolákat lehetne építeni, ehelyett pedig a már megépítetteket pusztítják el. A keresztények feladata ezek között a pusztító körülmények között, hogy égve tartsák a lángot a gyűlölet sötétsége ellen. Az ima az elengedhetetlen út, szögezte le a pápa. Kövessük Krisztust, aki felszabadította a szíveket a gyűlölettől, és mutassunk példát, hogy kilépjünk a megosztottság és a bosszú logikájából. Leó pápa köszönetét fejezte ki minden keleti kereszténynek, aki a jóval válaszol a rosszra. Megköszönte áldozatukat, különösen azt a tanúságtételt, amikor térségükben maradnak, mint Krisztus tanítványai és tanúi. Leó pápa ezután felidézte a múlt vasárnapi szörnyű merényletet, amelyet Szíriában, a damaszkuszi Szent Illés templomban követtek el, és amelynek áldozatai csatlakoznak a keresztény kelet számos vértanújához.
Jobban meg kell ismerni a keresztény kelet hitének hagyományát, a bölcsességnek és az üdvösségnek ezt a fényét a katolikus egyházban, ahol még mindig sok a tudatlanság ebben a témában. Egyes helyeken fennáll a veszélye annak, hogy a hit élettelenné válik, azért is, mert nem valósult meg az a kívánság, amelyet Szent II. János Pál pápa többször is kifejezett, amikor 40 évvel ezelőtt azt mondta, az egyháznak meg kell tanulnia újra két tüdejével lélegezni, a keletivel és a nyugatival. A keresztény keletet azonban csak akkor lehet ápolni, ha szeretjük, és csak akkor szeretjük, ha ismerjük, fejtette ki a Szent Atya.
Il loro senso del sacro, la loro fede cristallina, resa granitica dalle prove.
A szent iránti érzékük, kristálytiszta hitük, amelyet a megpróbáltatások szilárdabbá tettek, mint a gránit, valamint az isteni misztériumtól illatozó lelkiségük jótékonyan hathat a nyugaton lappangó, de jelenlévő Isten iránti szomjúságra, fejezte be a Ruákó tagjaihoz intézett beszédét 14. Leó pápa, majd Szűz Mária és a keletet és nyugatot egyesítő Péter és Pál apostolok közbenjárásáért fohászkodva áldását adta rájuk. Udvardi György veszprémi érsek a püspöki jubileumról. Megújítottuk hitvallásunkat a megváltás szent évében.
A 2025. évet a megváltás szent éveként üli meg egyházunk, a remény zarándokai vagyunk, és ennek a jegyében számtalan zarándoklási lehetőséget szerveznek Rómába, annak érdekében, hogy minél többen újítsuk meg hitünket, elköteleződésünket, erősödjünk a reményben, és átlépve a Szent Kapun a hitünket tudjuk tanúságtévő módon élni. A különböző hivatásokban lévő csoportokat is szeretettel várták, így a katekétákat, katolikus iskolák pedagógusait, orvosokat, művészeket, sportolókat, de ugyanígy várták a püspököket, papokat, diákonusokat is, hogy a Szent Atyával találkozzunk, illetve egyéni döntés alapján át tudjunk lépni a Szent Kapun, mint egy kifejezve hitvallásunkat, kifejezve azt a szándékot, hogy az egyház gyermekeként az egyházban akarunk élni, és tanúságot tenni reménységünk okáról. A diákonusok, papnövendékek, papság, püspökök találkozója nagyon szépen fölépítve került megrendezésre, ahol a Szent Atyával való találkozás, az ő katekézise mindannyiunk számára megerősítő volt. Ugyanígy nagy élményt jelentett több mint 500 püspökkel együtt átlépni a Szent Kapun, Jézus Krisztus keresztjét követve, közösen ünnepelni megváltásunk szent titkát, majd pedig meghallgatni a pápa katekézisét, és ezután a katekézis után pedig a katedra oltár előtt, nagyon közel Szent Péter apostol sírjához el tudtuk imádkozni közösen a világ minden részéről érkezett püspökök az egyház hitvallását, amelyben megvalljuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységét, megvalljuk a megváltás történetének az ajándékát, Jézus Krisztus megváltónak, és hiszünk az örök életben, hiszünk az üdvösségben, hisszük azt, hogy reménységünk oka éppen az üdvösségben rejlik. Megerősítő élmény és tapasztalat volt ez. A Szent Atya a maga katekézisében különös módon is kiemelte az egyéni elköteleződésnek a fontosságát a hivatali elköteleződés mellett, illetve azzal egységben. A püspökről úgy beszélt, mint aki az egységnek a szolgája és az egységnek a jele, a közösség teremtő ember. A hitemberének a vonásait is felrajzolta előttünk. A hitemberével kapcsolatban egy nagyon érdekes szempontot emelt ki, mégpedig azt, hogy a püspök teologizáló ember legyen, vagyis állandó kapcsolatban legyen a Szentlélekben az Atyával, az Isten dolgait szemléje, Isten dolgairól lehessen kérdezni, és Isten dolgaival kapcsolatban tudjon megfelelő választ adni. Mint ahogyan az is kiemelkedett, hogy a reményembereként vigye az örömhírt a reménytelenségben lévő testvérek felé a világba, és ugyanígy tanúságtévő erővel bír a szeretet cselekedeteinek a gyakorlása a püspöknek, mint Krisztus barátjának a cselekedetei által. Megélhettük az egyház egyetemességét, megélhettük az evangélium örömhírének az erejét, és megélhettük küldetésünknek a magasztosságát, mint püspök a püspöki szolgálatban, de a paptestvérekkel együtt, a diákonos testvérekkel, illetve a papságra készülő szeminaristákkal. Olyan élmény és tapasztalat ez, ami nem csak a személyes formálódást, hanem a hitben való elköteleződést is erősíti.
Udvardi György veszprémi érseket hallották. XIV. Leó pápa. Küzdeni kell a drog ellen, az államok számolják föl a bűnszervezeteket. Június 26-án tartjuk a kábítószer elleni küzdelem világnapját, amit az ENSZ hirdetett meg 1988-ban. Leó pápa ebből az alkalomból audienciát tartott a Damaszusz udvarban a világnap résztvevőinek.
Esistono enormi concentrazioni di interesse e ramificate organizzazioni criminali che gli stati hanno il dovere di smantellare.
Óriási érdekközpontok és kiterjedt bűnszervezetek léteznek, amiket az államoknak kötelességük felszámolni. Könnyebb az áldozatok ellen küzdeni. A biztonság nevében túl gyakran a szegények ellen irányult és irányul ma is a harc. Megtöltik a börtönöket azokkal, akik az utolsó szemet alkotják a halál láncolatában. Aki pedig a kezében tartja a láncot, befolyásos és büntetlen marad, állapította meg beszédében a pápa. Idézve Ferenc pápa Evangélii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából, 14. Leó emlékeztetett, hogy a városok jobbak lesznek, ha integrálják a különbözőségeket, hidakat és kapcsolatokat építenek, és elismerik a másik embert. Városainkat nem a kirekesztettektől kell megszabadítani, hanem a kirekesztéstől. Nem az elkeseredett emberektől kell megtisztítani, hanem az elkeseredéstől. Béke veletek, köszöntötte a résztvevőket a pápa, aki rámutatott, hogy a találkozó a szent év közepén jött létre, egy kegyelmi évben, amikor mindenkinek elismerik a méltóságát, amit túl gyakran lebecsülnek vagy megtagadnak. A remény számukra sokat mondó szó, nem egy szlogen, hanem a sok erőfeszítés után megtalált világosság. Amikor nincs levegőnk, nem látunk magunk előtt távlatot, méltóságunk elhervad. Ne feledjük, hogy a feltámadt Jézus most is eljön, és elhozza lélegzetét. Gyakran olyan személyeken keresztül teszi ezt, akik nem állnak meg zárt ajtajainknál, és akik, bármi is történt, meglátják méltóságunkat, amit elfelejtettünk, vagy amit megtagadtak tőlünk. A szabadságról tanúskodik az a sok ember, aki eljött az audienciára, mivel megszabadultak a függőségek börtönéből. Leó pápa elmondta, veletek találkozva arra a szakadékra gondolok, ami a szívemben és minden ember szívében van. Arra a nyugtalanságra, amelyről Szent Ágoston beszélt, aki Istenben lelt békére. Mi a békét és az örömet keressük, ezt szomjazzuk. És a sok megtévesztés csalódást okozhat nekünk, akár bele is ragadhatunk ebbe a keresésbe. Van azonban kiút. Együtt, csak így győzhetjük le a rosszat, és így örülhetünk jobban. A pápa emlékeztetett, hogy ma is meg lehet élni a vértanúságot, amikor például megpróbálják visszaadni a jogtalanul felhalmozott vagyont, és ez konfliktust szül. A kábítószer kereskedelem elleni harc, a szegények nevelése, az őslakos és migráns közösségek védelme, az egyház társadalmi tanításához való hűség sok helyütt felforgatásnak számít. A bizalomban, ami az újjászületés első lépcsője, kivirágzik az élet, különösen a fiatalok élete. Isten nagy dolgokat visz véghez azokkal, akiket megszabadít a rossztól, akiknek van erejük és bátorságuk fordítani életükön. Az egyháznak szüksége van rátok, az emberiségnek szüksége van rátok, a nevelésnek és a politikának szüksége van rátok. Együtt minden pusztító függőség ellenében Győzelemre juttatjuk ezt a végtelen méltóságot, ami mindenkiben megvan, buzdított a Szentatya. Jó volt érezni a Szentatya bátorító készszorítását. 25 évvel ezelőtt a Szentszék oldaláról szervezőként vett részt a jubileumi programok előkészítésében, lebonyolításában. Most a Remény Szent évében zarándokként érkezett Rómába, és jelen volt a püspökök, a szeminaristák és a papok jubileumán. Kovács Gergely gyulafehérvári érseket kérdeztük tapasztalatairól.
Szeretettel köszöntöm Ágnest és minden kedves hallgatót, köszönöm a megkeresést. Mindig öröm számomra Rómába jönni, elzarándokulni az örök városba, jubileumi évben még inkább. Számomra azért is különleges élmény, hisz 25 évvel ezelőtt, 2000-ben, a nagy jubileum évében a Szentszéknél szolgáltam, és akkor úgymond a másik oldalon kapcsolódtam be, több jubileumi esemény szervezésében, lebonyolításában kivettem a részemet, és persze ott voltam a Szentpéter Bazilikában, a Szentkapu megnyitásánál is. A mostani alkalommal azáltal is igyekeztem még inkább zarándok lenni, hogy nem a kényelmesebb és könnyebb módot, a repülőt választottam, hanem busszal érkeztem és megyek haza másokkal együtt zarándokolva. Ez ugyan hosszabb és fárasztóbb, de a közös imádság, a hosszú úton levés sokkal zarándokibb érzést ad. És ha lehet, vagy szabad még fokozni, a mostani jubileumi részvétel azért is különös élmény, mert 3 egymást követő napon 3 jubileumi eseményen vettem részt. Kedden a szeminaristák, szerdán a püspökök, ma csütörtökön pedig a papok jubileumán. 3 különálló, mégis szorosan egybe kapcsolódó esemény, melynek, ha fogalmazhatok így, a csúcspontja a ma esti közös imavírasztás lesz a Szentpéter téren, ahol szeminaristák, papok és püspökök közösen imádkozunk hivatásokért. És természetesen jó volt találkozni a Szentatyával, bár korábbról is ismertem bíborosként, megválasztása után most találkoztam először Leó pápával. Jó volt érezni kezének bátorító szorítását, jó volt meghallgatni a katekéziseit, elmélkedéseit. A napokban több ízben újra fogom olvasni nem csak a püspökökhöz, hanem a szeminaristákhoz és a papokhoz intézett gondolatait. A hozzánk püspökökhöz szóló katekézisből olyan kulcsszavakat tudnék kiemelni, mint hogy legyünk a hitemberei, legyünk a pásztori szeretet emberei, akiket a gyakorlati bölcsességgel vezessen. Amit viszont újraolvasás nélkül is idézni tudok, az a beszédének vége felé megfogalmazott buzdítás: közösségi emberek legyetek, hogy mindig előmozdítsátok az egységet.
Kovács Gergely gyulafehérvári érseket hallották. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Betölti szívem az öröm, Jézusom, ezt megköszönöm. Ó, hála, ó, hála, Jézus a szívem királya. Betölti szívem a remény, ez a legnagyobb nyeremény. Ó, hála, ó, hála, Jézus a szívem királya. Betölti szívem szeretet, Jézusom, tőled kaptam ezt. Ó, hála, Jézus a szívem királya. Sziklavár, 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 a mi Urunk, erős ő. tart ő. Nézd rá hát, te is magad. Sziklavár, 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 a mi urú, erős ő, megtart ő. Bízd rá hát, te is magad.
A nap verse.
Jónási mája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan. S úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra. Megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.
Babits Mihály Jónás imája című versét Mensáros László mondta el. Babits 1883-ban született Szekszárdon. Érettségi után a Pázmányon tanult, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Az egyetem után gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg. 1909-ben jelent meg első kötete a Levelek Íris koszorújából, első regényét a Gólya Kalifát 13-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, a Baumgarten Alapítvány kurátoraként pedig a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Babits 1941-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus Krisztus által küld el nekünk a Szentlélek országát. Segíts minden embert, hogy felismerjen téged, Urát és Istenét, és hogy mindig kitartson melletted.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!